Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsde üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Na hát kérem szépen, a mai Mesél a múlt rovatunkban a hinta politikán kudarcáról fogunk beszélgetni. Fényes példázata volt annak 1944-ben ilyen tájt, hogy hát szerelmeskedni is, meg ártatlannak maradni egyszerre lehetetlen vállalkozás. Így volt ez Magyarországnak a kiugrási kísérletével is. Ugye szerettünk volna már 1944-ben kiszállni a második világháborúból, hogy ez hogyan zajlott, erről fogunk beszélgetni Katona Csaba történésszel. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt kívánok nektek is, nem túl vidám évfordulom.
No, hát mindig megkérdeztem nagymamámat, és a mai napig mindig megkérdezem nagymamámat, hogy de hát nagymama, hát nem lehetett tudni, hogyha mi a német hadsereg oldalán nekirongyolunk a Szovjetunió, azt a háborút nem lehetett megnyerni. Ő mindig azt mondja, hogy de lehetett tudni. Hát ehhez képest elég késő jött ez a 44-es kiugrási kísérlet.
Ugye nem mindig a józanész győzedelmeskedik, akárhogy is nézzük. Ugye itt induljunk ki a méretarányúból, tehát most visszakanyarodva a hadüzenethez, tehát látunk már furcsa dolgokat, ugye amikor egy Magyarország méretű állam hadat üten a Szovjetuniónak, ugye az önmagában hát elég érdekes, még akkor is, ha erős szövetségeseink vannak úgymond mellettünk. Viszont egészen más volt a helyzet, mert akkor talán még lehetett mérlegelni, hogy ugye egy háború az nem feltétlenül úgy ér véget, és azt most nem a mentségére mondom bárkinek, hogy valaki győz, hanem meg is lehet egyezni. Tehát lehetett egy ilyen számítás benne, hogy majd tusakodunk, aztán megegyezünk. Na most 44 őszére ugye ezek az illúziók végképp szerte foszlottak, hát ezzel nyilván nem mondok semmi újat. És hát Morti Miklós előtt adva volt úgymond a példa, nevezetesen Románia kiugrása. Ugye augusztus 23-án Jerihály román király nem olyan régen halt meg, tavaly, ha jól emlékszem. És talán el lehet mondani, hogy vele távozott az utolsó olyan történeti személyiség, akinek aktív szerepe volt a második világháború alakításában. Ő ugye nagyon fiatalon egy bátor és folytonozat, összem sikeres puccsal eltávolította Antonescut, ugye átállította Romániát a túloldalra. Nagyon érdekes dolog ez, mert...
De én ezen töprengek, hogy a románoknak hogy sikerült az, ami nekünk nem. Ők sem voltak cseppet sem könnyebb helyzetben, mint mi.
Nagy valószínűséggel itt arról van szó, hogy sokkal profibban volt előkészítve a dolog. És viszont legalább ilyen érdekes ez is, és akkor mindjárt rátérünk a magyar puccs kudarcának az okaira, és nem mindegy, hogy kivel hajtom végre ugye magát a puccsot. És most kanyarodjunk át Horthy Miklósra, ugye azzal kezdődik az egész dolog, hogy ha közeledik az ős hadsereg Magyarországhoz, akkor ő kénytelen kelletlen, de belátja, hogy nincs más lehetőség, mint hogy a Szovjetunióval kell tárgyalnia. És hát viszonylag ismert a történet, ugye, hogy Faragó Gábor vezérletes Moszkvába utazik tárgyalni. Ez az első olyan komoly lépés, ami arról kiszállni, és a Szovjetunió elég kemény feltételeket szab. Kettőt említenék, hogy üzenet Németországnak, tehát ugye meg kell fordulni másik irányba aktívan, illetve vissza kell vonulni a 37 előtti területekre, tehát ezzel tulajdonképpen a Horthy korszak legnagyobb sikerét a revízióra föl kell adni. Október 11-én aztán aláírják erről az egyezményt, viszont innentől kezdve Horthy nagyon nagy nyomás alatt van, mert a Szovjetunióban nincs türelemmel, tehát ő préselik őt abban az irányba, hogy lépni kéne. Ha minden igaz, 20-ára tervezték a puccsot, de egyébként pont a nyomás miatt előre hozták ezt a lépést 15-ére. Mi volt a hiba? Egyébként mellett a kapkodás, de másról pedig az, hogy valószínűleg Horthyék nem mérték fel azt, hogy a magyar közigazgatás, az akkori magyar közigazgatás és az akkori magyar hadsereg vezető rétegében mekkora szerepet kaptak a elkötelezett német barátok. Tehát nem mérték azt igazán föl, hogy van egy nagyon széles réteg, amelyiknek sokkal fontosabb a Németországhoz való hűség, mint akár a kormányzóhoz való hűség, hogy ez rosszul értelmezett becsületből, kinél-kinél, vagy pedig tényleg megszállott náci nézetekből fakadt. Most egy más kérdés, de csak egy példa erre, és egy nagyon érdekes dolog ez is, hogy ugye van a három hadsereg parancsnok, ugye Dálnoki Miklós Béla, aki aztán át is áll ugye a szovjet oldalra, Dálnoki Veres Lajos, és ott van Hefvényi József, utóbbit nem is értesítik, mert nem bíznak benne. Ami viszont Veres Lajost illeti, neki meg van egy vezérkari főnöke, most nem vezérkari főnök, egy alezredese, itt úgy hívnak, hogy Geréb László, pedig egy idő után folyamatosan informálja a németeket, és milyen érdekes, ugye, hogy a név Geréb. ha már egy irodalmi.
Igen, hú, Pál utcai fiúknál, ugye, de a román tisztikar nem volt ennyire német barát, de hát ők is harcoltak a németek oldalán, ott voltak ugye még a sztálingrádi sorsdöntő ütközet.
Na erre mondom, hogy jobban meg volt szervezve, tehát jobban átláthatta Mihály valószínűleg, hogy kikben bízhat, kiket kell letartóztatni, és kikre bízhat bizalmas információt. Ráadásul itt Magyarországon történt, egy példa, a Bakai Szilárd, Budapest térparancsnok, őt már október 8-án letartóztatja a Gestápó, Horthy egyik legfontosabb bizalmasa. És ugye, ahogy ebbe az irányba mennek a dolgok, folyamatosan lehet érzékelni azt, hogy nem mérték föl, hogy kikben bízhatnak, nem mérték föl, hogy ki az, akire rá lehet bízni információkat. Tehát gyakorlatilag az a helyzet, és a román puccsal ellentétben, hogy a Gestápó, meg egyáltalán a németek jobban képben voltak azzal, hogy mi fog történni, mint azok az emberek, akiket be akartak vonni a puccsba. Tehát tökéletesen le tudták követni, hogy mi fog történni. Hát csak gondoljunk abba bele, hogy például, ugye, ahogy említettem, mint a Veres Lajos, amikor át akar állni, őt letartóztatják. De Álnoki Miklós Béla, ugye a Kéri Kálmánnal együtt átáll a szovjet hadsereg oldalára, na de gyakorlatilag saját személyükben a tisztikarukkal. A legénységüket nem tudják magukkal vinni. Uh-huh. Tehát egy rosszul előkészített, kaotikus pucs volt, ráadásul ugye a németek tökéletes gátlánszolansággal léptek föl. Gondoljunk itt ugye a Horthy fiának az elrablására.
Lehet az, hogy azért sikerült ez rosszul, mert a Horthy olyan nyomás alatt volt, hogy egyszerre az ország súlya és a saját életének súlya nyomta a vállát. Tehát ugye azért egy nem könnyű döntés az a egyik malomkőtől átállni a másik malomkőhöz úgy, hogy közben meg a fiat sorsa bizonytalan. Tehát,
hogy... Mondjuk úgy, hogy az már a jéghegy csúcsa volt. Tehát amikor szembesül azzal, hogy elrabolták a fiát, addigra már gyakorlatilag a teljes kutarc felé ment ez a dolog. Ugye bejelenti a koronatanácsnál ülésén, hogy mi fog történni, tehát hogy beolvassák a proklamációt, ugye fél egy és egy között, ha jól emlékszem, háromszor is beolvassák ugye a Horthynak a szövegét, amit a megadott jelre a Magyar Rádió beolvas, hogy Németország elvesztette a háborút, nem nyújtott segítséget Magyarországnak, és így tovább, és így tovább. De gyakorlatilag addigra sokkal szervezettebben már a németek nekiállnak előkészíteni szállási hatalom átvételét, ugye megszállják a várat, letartóztatják a Horthyhoz hű embereket, tehát azokat, akik inkább a kormányzónak engedelmeskednek, nem pedig a német oldalra húznak, és gyakorlatilag ez a végső csapás, hogy azt mondják, hogy hát a fiad élete pedig a kezünkben van. És akkor ugye gondoljunk bele, hogy Horthy István meghalt korábban, a másik fia. Tehát itt van egy valóban egy emberi dráma is a kormányzó részéről, aki egyébként egyébek mellett azt a hibát követte el, ha így hosszú távon vissza lehet nézni, hogy folyamatosan azzal, hogy nem mondott le, legalizálta az egyre inkább jobb, tehát a Németország felé tolódó magyarországi politikát. Uh-huh. Ugye itt megtesz a puccs előtt egy lépés, nevezetesen az, hogy Sztúja Idlümét, aki elképesztően elkötelezett náci barát, de a helyére odarakja a hozzá Vülakatos Gézát, de az egy pillanatnyi helyzet, ez a lépés, és akkor mondjuk úgy, hogy már késő. És gyakorlatilag azzal, hogy a fiát elrabolják, így, hogy mondod, hogy rettenetes helyzetbe kerül, és voltak éppen, és itt megint jön egy tragikus dolog, hát legalizálja a szállási hatalom átvételét. Uh-huh. Idézőjelben legalizálja.
Csaba, lett volna esélyünk?
Hát jó kérdés, hogy mi lett volna ma.
Mert ugye igen, a történetben teljesen történelmetlen kérdést tettem fel.
Már annyira talán nem, most jelent meg a Rubikon magazin legújabb száma, aminek kifejezetten ez a témája, hogy mi lett volna, ha. Tehát az összes tanulmány arról
szól.
Mert
azt mondják, hogy a magyar hadsereg gyenge harcértékű volt, a tisztikar német barát volt, német megszállás alatt volt az ország, mert ugye már jókor értesültek arról, hogy Horthy ingadozik. Az ország földrajzilag nem túl alkalmas mondjuk a partizán háborúra, mint mondjuk Románia esetleg. Igen, tehát nem voltak jók így az
erő. Nagy valószínűséggel nem sikerült volna. Tehát pontosan az erőviszonyok miatt, hogy azt se felejtsük el, hogy Románia valamivel keletebbre van, visszatérve, hogy a román példára, tehát azért a vörös hadsereg jóval közelebb van. Úgyhogy valószínűleg ez semmilyen körülmények között nem sikerülhetett volna olyan értelemben, hogy mi elkergetjük innen a németeket. Ugyanakkor lett volna egy nagyon komoly erkölcsi hozadéka.
Tehát, hogy legalább hát így megmaradtunk az utolsó csatlós, ami meg a végelszámoláskor azért elég sokat nyomott alatba, sajnos negatív értelemben.
Abszolút mértékig, és a mai napig érezzük ennek ugye a negatív hatásait. De hát ugye azt a dolgot, hogy lehetett volna ebből idézőjelben jobban kijönni, nagyon-nagyon vissza kéne menni az időbe. Tehát gyakorlatilag 44 őszére egy olyan helyzet van, hogy mondani szokták, hogy ott már jó megoldás nincs. Uh-huh. Ott már jó megoldás nincs. Itt Horthy megkísérelte ezt a dolgot, fel lehet tenni a kérdésre, miért nem hamarabb, hogy miért nem hallgatott a Bethlen István féle angolszász orientációt képviselő politikusaira, miért nem ők kerültek előtérbe. De ezen így utólag azt mondom, hogy kár elmélkedni ott, és akkor ezt a helyzetet kellett volna megoldani, és hát gyakorlatilag ez fogalmazom, úgyhogy nem sikerült. Nagyon érdekes ilyen szempontból a magyar történelmi emlékezet, mert ugye nagyon sokszor szoktuk mondani, hogy megpróbáltuk, ugye? megpróbáltuk meg rajta.
Egy rádióbeszédbe kimerült ez a próbálkozás, nagyon azt a benyomást kelti a mostani beszélgetésben, nem?
Valójában igen, de nagyon elvetélt, most majdnem azt mondtam, hogy amatőr kísérlet volt sajnos. Uh-huh. Ugyanakkor viszont nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor ugyanazok az emberek, akik azt mondják, hogy megpróbáltuk, ők meg azt mondják, hogy na is az áruló románok. Tehát, hogyha most nagyon nyersen lebontom a dolgot, akkor az van, hogy nekik sikerült, nekünk nem. Uh-huh. Most egy kicsit szélsőségesen fogalmaztam meg a lényeget, de ugye érdemes ezen elgondolkodni, hogy amikor az ember elgondolkodik egy ilyen sorsdöntő történelmi esemény, akkor mennyire befolyásolják az érzései vagy az érzelmei. Uh-huh. És hát ugye sajnos ez kezdetét vette gyakorlatilag az a fajta nyilaszúrólom, ami aztán Magyarország történelmének az egyik legsúlyosabb mélypontja. Lehet, hogy ez megtörtént volna enélkül is, ezen kár gondolkodni, ugye itt pedig baj a történésznek, hogy fel kell tárnia, hogy mi történt, és azon emlékezni, hogy mi nem történt, hát az valamivel nehezebb fogalmazunk így.
Igen. Jó, megint gondolatébresztő beszélgetés volt, nagyon hálásak vagyunk érte, köszönjük szépen. Jövő héten folytatás következik egy másik témával.
Legyen így, és azt gondolom, hogy azért gondoljunk tisztelettel azokra a bátor tisztekre és polgárokra, akik ezt szívből és őszintén megpróbálták.
Igen, nem voltak elegen. Ők sajnos.
Igen, hát sokan voltak, de nem voltak elegen, igen. Nem hozott mindenki magával még egy embert.
Igen, aktuál politikai áthallásoktól sem mentes zárszó volt ez. Na, köszönjük szépen, Csaba! Jó munkát!
Szia-szia!
Katona Csaba történésszel emlékeztünk a kudarcot vallott 1944-es kiugrási kísérletről. Ugye a második világháborúból szerettünk volna kiszállni, de nem sikerült.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.